vállalkozói tudásunk sem volt, talán a Wolf Gábor könyvét olvastuk el, és akkor már azt hittük, hogy fú, már olvastuk a Bibliát, akkor mindent tudunk. És végül is odáig jutottunk, hogy akkor hitelt vegyünk föl, és hát nyilván el tudjátok képzelni, amikor 22 évesen bemész egy bármilyen bankba, húzza egy üzleti sorszámot, majd odahívnak a pulthoz, az ügyintéző ugye hívja a hívószámot, akkor megkérdezi, hogy biztosan üzleti? Ugye említettem, hogy hárman voltunk, tehát igazából három család is úgymond támogathatta volna ezt az ötletet, de mondjuk úgy, hogy a 99% az elutasító volt ezzel az ötlettel kapcsolatban. Szerintem a 100 ember akkor egy sem mondta, hogy ne csináljátok meg hülyeség. Időközben is ugye mindig jött ez az effektus, hogy látjátok, én megmondtam, nem jó ez a termék, csődbe megy a teázó, nem jó ez a weboldal készítés, ugye itt is azért nagy a verseny, nem lehet azért. Nyilván ezt ugye folyamatosan a top tanácsadóink azok mondták.
Egy, kettő, három.
Inspiráló kikapcsolódás önmagad vagy céged fejlesztéséhez.
Az önfejlesztésben segítségedre lesznek Markó Tamás, Papsz Miklós. Folytatjuk tehát Mészáros Miklóssal készült interjúnkat. Ebben a részben főleg kezdeti szárny próbálgatásairól mesélt nekünk, aztán a későbbiek során kitért arra is, hogy jelenleg hol tart, és milyen kihívások elé néz a biznisze. Jó inspirálódást!
Hogyan vágtál bele? Hogyan lettél te magad vállalkozó?
Hát ez már egészen régen kezdődött, ha mondhatok ilyet, 29 évesen. 2013-ban csináltam meg az első vállalkozásomat, tehát akkor jegyezték be az első KFT-met. Maga az, hogy vállalkozásom legyen, az már egy évvel korábban jött, emlékeim szerint. És mi is volt ez az első vállalkozás, mert azért ez érdekes, mert nem a mostani. Bubble Tea termék, az nem tudom, hogy nektek megvan-e.
Hallottam a nevét. Valami tea. Feltetted ezen már csak a nevéből is.
Igen, ez a baj, látod, hogy én ezt már 2013-ban csináltam, és 2020-ban még hallottam a nevét, tehát ezért nincs már meg. Na mindegy, igen, tehát ez egy ilyen, mondjuk, hogy te a különlegesség, most nem akarom különösebben magyarázni, akit érdekel, az majd úgyis rákeres, nyilván neten megtalálni. Talán van még itthon a termék.
És te vagy ennek a feltalálója? Vagy te voltál ennek a promótöre? Vagy mit kereszted?
Nem. Hát ez egy viszonylag régi, már 80-as évekből, sőt, szerintem még régebbről ered, de ilyen pontos történetében nem menjünk bele, mert lehet, hogy valamikor tudtam, de nem akarok most már fals infókat mondani a Bubble Tea-ről, nem vagyok a szakértője. 13-ban egy teázót nyitottunk, volt két társam is, ez hozzátartozik, és ez a teázót egyébként mi alapvetően Bécsben és Berlinben láttuk, metró megállókban, magát az egész koncepciót, hogy hogyan néz ki, és akkor még nem, azt tudtuk, hogy vállalkozni szeretnénk, de nem tudtuk, hogy mit szeretnénk. Ötletünk ugye kifejezetten nem volt, maximum a akkori tudásunkból indultunk volna ki, hogy na mégis mit kezdjünk magunkkal. Semmilyen vállalkozói tudásunk sem volt, talán a Wolf Gábor könyvét olvastuk el, és akkor ez volt a
Marketing Biblia?
Igen, és akkor már azt hittük, hogy fú, már olvastuk a Bibliát, akkor mindent tudunk. Úgyhogy simán belevághatunk. Na mindegy, és akkor a aluljáróba, a teázónál 20 méteres sorát, nem tudom, hogy már konkrétan hány ember volt, de akkor megszámoltuk, és kipróbáltuk mi is a terméket, és azt mondtuk, hogy hú, ez nagyon jó, nagyon tetszett maga a termék is, és hogy mondom, ha ennyien sorban állnak itt, akkor miért állhatnak ennyien sorban Budapesten is, úgyhogy nekünk ez kell, csináljuk meg. És emlékeim szerint bár volt már velünk együtt akkor megnyíló teázó, de az 100%-ra biztosan lehet állítani, hogy első között hoztuk az országba magát a terméket.
Ja, ti voltatok a franchise partner gyakorlatilag, ha jól értem.
Nem franchise volt, mi megcsináltuk saját magunktól, igazából ugye megláttuk külföldön, megnéztük, hogy mi ez, megpróbáltuk megkeresni, hogy ugye honnan lehet beszerezni, hogyan lehet hozzájutni, jellemzően angol vagy német cégektől, akik egyébként ugye Tájvánról importálják ezeket a dolgokat, ahol a hozzávalókat, és akkor így jut el Budapestre, aztán később már vettük mi is közvetlen Tájvánról. Volt egy időben, hogy rákapta a vendéglátóhelyek, mert egyébként amitől ez különleges, ez a hát egyrészt tápjók, a golyók, másrészt, hát mi gyümölcskaviárnak neveztük el, hogy legyen egy ilyen magyaros neve, egyébként ugye ilyen topping vagy poppingnak hívják angolul, ilyen kis gyümölcslével töltött bogyó, nem tudom minek mondjam, úgyhogy közérthető legyen, mindegy, majd megnézik a hallgatók meg ti, és akkor látni fogjátok, hogy mi ez. És erre az alapanyagára rákaptak a vendéglátóhelyek. Tehát ugye mondjuk látták nálunk, vagy máshol, és elkezdték keresni, hogy hol lehet ilyet beszerezni. Viszont ők jellemzően valószínűleg magyarul keresték, ezért nem találták meg azokat a beszállítókat, akik mondjuk megtaláltunk mi külföldön. És akkor megkerestek minket, hogy tudunk-e szállítani nekik. És akkor egy fél évig mi nagy mennyiségbe szállítottunk, volt, hogy fél konténerre rendeltünk Tájvánról, mert annyit ki tudtunk szállítani máshova. És amelyet, hogy mentek a tázók, mert hogy volt egyébként egyszerre kettő is egy időszakban, utána, vagy hát azzal párhuzamosan szállítottunk ki az egyik alapanyagát is. Fagyizóba, étterembe, süteményes üzletbe, ilyenekre.
Gyakorlatilag átevesztetek B2B-be.
Igen. Bár akkor valószínűleg azt tudtuk, hogy mi az a B2B, csak jött a lehetőség, és akkor csináltunk valamit, amit most már B2B-nek hívnánk biztosan.
22 évesen egyszer csak lett egy teázód. Azért ez így jól hangzik, nem tudom, hogy ezt csettinteni kell, vagy szólni ginnek, de mégis valami még itt... Nekem még hiányzik egy lépés valahogy.
Hát jó lenne ilyen tanuszosan csettinteni, és akkor így jönnek a teázók.
Akkor eltűnnének.
bocs, igazad van. Nem, igazából ugye nyilván valamennyi, akkoriban még 500 ezer forintból lehetett csinálni egy KFT-t. Ezt mi hárman ugye összeraktuk, hogy legyen egy KFT-nk, egy KFT legyünk hárman. Ez nem olyan nagy mutatvány, talán 2020-ban még annyira sem. Ez volt a legkönnyebb része, és akkor utána ugye azért matekoztunk is egy kicsit, hogy na most mi kell egy ilyen teázóhoz. Most mikor kiderült, ugye mondjuk, hogy az üzletnek a bérleti díja és a rezsie az már majdnem meghaladja mondjuk a jegyzettőkét, akkor utána kellett menni kicsit a dolognak, hogy na jó, de honnan lesz több forrásunk, amiből egyáltalán egy ilyen teázónak hívható vendéglátó egységet össze lehet hozni. És végül is odaig jutottunk, hogy akkor ételt vegyünk föl, és hát nyilván el tudjátok képzelni, amikor 22 évesen bemész egy bármilyen bankba, húzza egy üzleti sorszámot, majd odahívnak a pulthoz, az ügyintéző ugye hívja a hívószámot, akkor megkérdezi, hogy biztosan üzleti? Igen. Az, olvasni még tudunk és értelmezni, hogy mit húztunk, milyen sorszámot.
Nekik ez volt a szűrő kérdésük, mi nektek a csoportba.
Igen, vélhetően. Úgyhogy a legtöbb helyen egyébként így fogadtak minket, és teljesen azt gondolták, hogy most valami átverés só vagy vicc következik, vagy nem tudom. És el is hajtottak nagyjából minket, hogy hát ezt felejtsük el, mert az ötlet se jó, amit mi szeretnénk, meg hát egyébként is mit akarunk, azt tudjuk, hogy a KFT minek a rövidítése. De végül is azért sikerült megvalósítani, mint ahogy ez ki is derült ugye már az elmondottakból, és hát hitelből valósult meg egyébként.
Mi volt az, ami átlendített azon? Tehát azért én ugye el tudom képzelni, hogy 22 évesen odaállsz, és akkor elmondod, hogy neked az a nagy ötleted, hogy nyitsz egy teázót, körbenéznek a bankban, azt látják, van még egy csomó teázó, köszönjük szépen, valami eredeti kéne. Tehát, hogy valakit mégiscsak meg kellett ehhez győznöd, hogy mi volt az a pont, amivel meg tudtad győzni?
Ez egy remek kérdés, hogy mi volt ez a pont, amivel meg tudtuk győzni, hiszen ugye pontosan még mi magunk sem tudtuk prezentálni, hogy mi is ez a termék. Az, hogy teázó, az kevés. Nyilván azt mellé tettük, hogy mondjuk ez nem egy mezei, filteres tea lesz, amit így elkészítünk, hanem valami különleges termék. Nyilván az internet óriási könyvtárában megtaláltuk azt is, hogy egy ilyen hitelfelvételhez nem rossz dolog, hogyha van az embernek egy üzleti terve.
Aha.
Úgyhogy egy idő után már a sokadik bankban nem csak a fejünkben lévő rövid mondókával mentünk, hanem egy összerakott üzleti tervvel, ami mai szemmel már viccesnek néz neki, vagy legalábbis mai tudásunkkal, de akkor azt hittük egyébként, hogy egy profi üzleti tervet is összeírtunk. Hát nyilván fölmerült bennünk is, hogy mondjuk megbízunk egy tényleg profit. De hát úgy voltunk vele, hogy minek fizetnénk, ha mi is meg tudjuk csinálni.
Aha. Ti is profik vagytok.
Persze.
Minek még egy profi a csapatban.
Így van. Szóval meg volt a kezdő lelkesedésünk, hogy már intézünk mi mindent, megoldunk mindent. Úgyhogy megcsináltuk az üzleti tervünket, és végül volt olyan úgymond banki ügyintéző, aki látott fantáziát benne. Nyilván onnantól kezdve indultak az egyeztetések, de hogy mi volt ez a pont, amivel mi meggyőztük, az egy adott személyt, mert igazából ugye első körben egy személyen múlt egy embert kell meggyőznünk, hogy legalább bevegyék azt az üzleti tervet a pult másik oldalára, és elolvassák. De nem tudom megmondani, mi volt ez a pont.
Oké. Okay. Jó, nyilván akkor itt azért kellett, vagy én most úgy gondolom, biztos valami családi támogatás is kellett ahhoz, hogy ti 22 évesen nekiálljatok vállalkozni, illetve hát valószínűleg, amit fel tudtatok mutatni fedezetként, tehát hogy azért állt mögöttetek egyfajta háló talán, nem?
Hát mondhatjuk igen, hogy volt ilyen, bár nem kifejezetten úgy nevezném, hogy családi támogatás, mert hát a családban is igazából a jellemző ugyanez volt, mint mondjuk a bankban, hogy ugye vagy kisfiam, mit akarsz te vállalkozni, legyen már egy rendes munkád először, mert ugye egyébként még akkoriban éppen fejeztük be az iskolát, tehát, hogy még a McDonald's-on kívül nagyon nem is dolgoztunk sehol, vagy talán ilyen voltam még diák munkánál, az Extreme Digitálnál, tehát hogy nagyjából ilyen munkatapasztalatokkal is rendelkeztünk. Tehát mondhatnám, hogy nem csak a vállalkozást, hanem hogy ténylegesen mi az a munka, még azt sem igazán tudtuk, ha lehet így mondani. Úgyhogy a családból is ezek voltak a visszajelzések, viszont anyukám nagyon lelkes volt, neki tetszett ez a dolog. Ez a termék, és ő volt az, aki támogatott minket. És csak az én anyukám, tehát hogy már ugye említettem, hogy hárman voltunk.
Igen.
Tehát igazából három család is úgymond támogathatta volna ezt az ötletet, de mondjuk úgy, hogy a 99% az elutasító volt ezzel az ötlettel kapcsolatban. Szóval védőhálónak, meg családi támogatásnak semmiképp nem nevezném. Valószínűleg anyukámat jobban tudom meggyőzni, mint bárki mást, és így sikerült rávenni, hogy mondjuk az egyébként ugye hitelhez szükség volt fedezethez is, az mondjuk.
Igen.
Hadd legyen már részben mondjuk az egyik ingatlan, és akkor ugye nyilván ez kellett a hitelfelvételhez, mert egyébként csak úgy az üzleti tervre nulla múlttal nem adtak volna egy fillért sem.
Onnantól kezdve anyukád még jobban hitt a vállalkozásatokban.
Igen, és egyébként ugye az elején nagyon jól is ment, tehát hogy szintén egy ilyen másik sztori mondjuk biztosan át tudtok érezni. Minden megcsináltunk, ugye fél éves előkészület, üzletkialakítás, stb. És akkor az első nap, nyitás, nagy izgalom, a Biblia tanulmányozása után vártuk, hogy mi fog történni, hogy egyáltalán bejön-e valaki, és lesz-e forgalmunk, és rögtön az első napon 100x ezer forint bevételt csináltunk.
Aztán.
Most ugye mi is ezt mondtuk, meg ugye kezdő fejjel rögtön a számológépet fölcsaptuk, akkor szorozzuk ezt ezével, nyitvatartási idővel, mennyi az? Már millióknál jártunk, volt.
Alapítási összegnek a 20%-át egy nap alatt behoztátok, tehát egy hét alatt megvan a KFT.
Gyakorlatilag igen. És akkor mi is ezt gondoltuk, hogy na, milliómosak vagyunk, tényleg megfogtuk az Isten lábát, mint ahogy úgy lesz, mint ahogy láttuk Bécsben is, meg Berlinben is, hogy állnak majd a 20 méteres sorok, minden nap itt már kereshetjük az alkalmazottakat, mert nekünk ide be se kell jönni. Úgyhogy ez volt igen az elképzelés, és akkor mindenki nagyon lelkes lett ugye hirtelen, természetesen, mert ez tartott mondjuk 3 hónapig.
Mm-hmm.
És akkor elkezdett ugye szépen lefele menni a forró.
Mi történt?
Hát valószínűleg nem jött be annyira a termék az embereknek, meg nem tudtuk annyi emberhez eljuttatni. Ugye most már utólag, főleg így évekkel később okosabb az ember, és mondjuk jobban át tudja gondolni, hogy mi történhetett. Akkor abban a pillanatban nagyjából fogalmunk sem volt, hogy mi történik.
Uh-huh. Szerinted mit kellett volna csinálni?
Mi ugyanazt csináltuk ugye minden nap, tehát nem volt változás, csak a forgalomba. És akkor nyilván azt gondoltuk, hogy na, valami mégis azért történik, csak hogy mi azt azért annyira nem tudtuk. Hát így utólag nyilván egy új termék piaci bevezetése az nem is azt mondom, nem 22 éves gyerekeknek való, de azért felkészültebbeknek, mint mi akkor abban a pillanatban voltunk. És nem csak arra kellene alapozni, vagy kellett volna alapozni, hogy elolvasunk egy könyvet, és akkor onnantól kezdve minden sinem van. Tehát, hogy ilyen alapvető kérdéseken kellett volna szerintem túl lenni először, és aztán komolyabb alapokra építkezni.
Mi lett ennek a sorsa aztán?
Hát ez gyakorlatilag szerintem nem élte meg a 2 évet. Egy év és nem tudom, 6-7 hónap, de nem emlékszem pontosan. Annyi volt a élettartama. Ugye, hogy folyamatosan ment lefel a forgalom, ezt nem is tudtuk megállítani, bár amúgy nagyon sokféle próbálkozásunk volt, amivel gyakorlatilag életben tudtuk tartani az egészet, és ugye még egy időben lett egy második üzlet is. Az volt, hogy megismerkedtünk egy másik ilyen üzletnek az üzemeltetőjével, és vele együtt közösen elkezdtünk eseményekre vinni a terméket. Ilyen csokoládéfesztiválok és hasonlók. Tehát gyakorlatilag utána a nyitás után mondjuk fél évvel, mikor már úgy éreztük, hogy ha nem csinálunk valamit most azonnal, akkor húzhatjuk le a rolót, akkor jött ez a lehetőség, és akkor egy-egy hétvége alatt igazából össze lehetett szedni egy ilyen rendezvényen néhány százezer forintot. Most az nem azt jelenti, hogy százezeret, hanem mondjuk 4-5-6-700 ezer forintot. Tehát ami már volt olyan bevétel, hogy mondjuk a működésünket, azt mondjuk tudta biztosítani, és akkor még erre rájött a egyébként üzletben termelődő bevételünk. És akkor ez gyakorlatilag mondjuk arra elég volt, hogy olyan szinten életben tartsa, hogy most akkor még menjen, ameddig megy. Aztán ezek is elhaltak. Azt vettük észre, hogy a rendezvényeken is folyamatosan csökken a forgalom, pedig azért voltak nagyon jó rendezvények, és azért már, amíg nem is tudatosan, de egyébként mértük, azért, hogy össze tudjuk hasonlítani a rendezvényeket, ugye lebontottuk órára a forgalmunkat, és akkor minden rendezvényhez rendeltünk egy ilyen órányi bevétel mutatót, hogy el tudjuk dönteni, hogy nekünk mondjuk megéri-e újra elmenni arra a rendezvényre, mert mondjuk legalább volt ennek egy 250 ezer forintos költsége. Ugye, amivel kitelepültünk, mert csináltunk magunknak egyedi kis bútort, ugye hát egy ilyen standszerűt, amiben belerakjuk magát a terméket, meg ugye ki kellett vinni magunkkal eszközöket, oda kellett tudni vinni üzemanyag, autó, az autót elemzően béreltük, mert ugye ezek nem pici dolgok voltak, mondhatnám, hogy majdnem a fél üzletberendezésünket ugye át kellett vinni egy másik helyre, tehát ezek voltak költségei. És akkor, ahogy mértük ugye folyamatosan, azt láttuk, hogy csökken a rendezvényes bevételünk is. Tehát nem csak, hogy a üzletben mondjuk lecsökkent, és azon a szinten stagnált, és bár a rendezvények mondjuk életben tartották, lecsökkent a rendezvényes bevételünk is. És akkor, mikor már lecsökkent a rendezvényes bevétel is, meg eleve az üzletekben is kevés bevétel volt, akkor azt mondtuk, hogy most már ebből valószínűleg elég, és akkor kéne valami más csinálni, mert a számok abban az irányban mutatnak, hogy ebből földbeállás lesz elég gyorsan.
Ebből a feltételezem nem biztos, hogy túlságosan pozitív hangulatból, nekem nem következik egyértelműen az, hogy ebből lesz egy ügynökség. Egyáltalán, hogy lesz egy következő ötlet, vállalkozás, hogy volt ez?
Hát most, hogyha én hallgatnám saját magam, akkor én is ezt mondanám, amit te. De a lelkesedésünk ettől függetlenül ugyanúgy megvolt akkor. Aha. És azt ugyanúgy tudtuk, 100%-ig biztosan, hogy vállalkozni akarunk. Uh-huh. Azt megint nem tudtuk, illetve azt is tudtuk, hogy bocsánat, hogy váltani kell, és valami mást kell csinálni, mert ez így nem működik tovább. Csak azt nem tudtuk, hogy megint, hogy mit csináljunk. Ugye, mint ahogy mondjuk 2012-ben már megfogalmazódott bennünk, hogy vállalkozni akarunk, de nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Akkor ugye ilyen szerencsés körülmények között ezt a terméket megismertük. Ez, hogy így kifutott a kezünk közül, megint ugye el kell gondolkodni, nem is mit kezdjünk magunkkal. És akkor onnantól kezdve jött ez a megközelítés, hogy na akkor mégis valamihez azért csak értünk. Nézzük már meg, hogy mit tudunk csinálni, van-e valami eladható tudásunk, vagy bármi, amivel lehet foglalkozni. És akkor hát nyilván ez nem egy ügynökség vizionálása volt első pillanatban, csak én informatikát tanultam, és utána már 8. koromban is összeraktam weboldalakat, bár hobbi szinten nyilván nem üzleti tevékenységként, csak itt saját magam szórakoztatására, és akkor eszembe jutott, hogy én valamikor még weboldalt is tudtam csinálni, az egy eladható dolog.
Csináljunk weboldalt.
Igen, igen, rájöttünk így ugye cégtulajdonosként, hogy hoppá, nem árt, hogyha van egy weboldala a cégnek. Mm. És akkor még ezt el is lehetne adni, mint szolgáltatás. Úgyhogy elkezdtünk weboldalakat csinálni. Ez ugye 2015-ben indult, akkor indult el az ügynökség, ezt csak később mondhattuk rá igazából. És akkor weboldal készítésből indultunk el, ugye ma már pedig ott tart, hogy gyakorlatilag lehetne rám mondani azt is, hogy full service ügynökség, tehát hogy valójában a látványtervezést a marketingig, weboldal készítésig, grafikai tervezésen át mindenféle csinálunk, fotó, videó. Hát gyakorlatilag, ha olyannal keresnek meg, amit per pillanat még nem csinálunk, akkor is inkább azt mondjuk, hogy biztos találunk rá egy vállalkozót, tehát csináljuk. Mhm.
És hol tart most ez a cég, picit mesélj erről. Mik a kihívások, hogy látod a jövőt?
Hát jelen pillanatban 5 fő a csapat. Most már a 3 kezdeti tulajdonosból csak én vagyok, illetve tulajdonos 2 van, csak ugye egyrészt a korábbi üzlettársaim azok már nem üzlettársaim, és egy új üzlettársam lett még időközben. Van most 5 fő, az igazából 2 tulajdonos, és még 3 csapattag. Így néz ki most a csapatunk. Igazából ez sem egy milliárdos biznisz, mert ezt nyilván sejtettétek. Mondjuk, aki már nagy ügynökségnek mondhatja magát, azok körülbelül évi 200 milliótól kezdődnek. Hát ettől mondjuk mi még messze vagyunk.
Mi a ti megkülönböztető jegyetek?
Ami megkülönböztet minket? Most pont egyébként ott tartunk, hogy átpozícionáljuk magunkat. Amikor elindultunk, akkor szintén kerestük, hogy mi az, amiben ugye egyediek lehetünk. nem is rögtön, mikor elkezdtünk weboldalakat készíteni, mert akkor úgy voltunk vele, hogy na, hát tök jó, csinálunk weboldalakat, hanem utána, amikor ugye rájöttünk, hogy itt azért kemény verseny van ezen a piacon. Tehát, hogy ez nem úgy megy, hogy akkor fölregisztráltunk egy-két helyre, meg elindítottunk egy-két hirdetést, és akkor futószalagon jönnek, hogy csináljunk nekik weboldalt, hanem azért meg kell küzdeni az ügyfelekért, és teljesen más ugye B2B, mint az üzletben, hogy várjuk a betévedő vendégeket, mondjuk a Telenzó esetén. Akkor nyilván elkezdünk ezen gondolkodni, hogy mi legyen a mi pozicionálásunk, és akkor egy ideig, illetve egészen mostanáig az utóbbi néhány hónapig, mi azokat a cégeket céloztuk meg, akiknek B2B tevékenység van eleve. Azért, mert időközben úgy egészült ki a csapatunk, hogy ezen a területen tudtunk erősek lenni. Tehát kereső optimalizálás és PPC hirdetések, tehát egyéb olyan marketing csatornák, ami B2B-ben jól működik. És mivel így állt össze a csapat, és azt láttuk, hogy még nincs is ilyen a piacon, vagy kevesen vannak, és inkább nem ez a pozícionálásuk, csak mondjuk kiteszik a szolgáltatásai közé, hogy egyébként B2B cégeknek is dolgoznak. Úgy gondoltuk, hogy próbáljuk meg ezt a pozícionást. Akkoriban még szintén nem voltunk ennyire tudatosak ezzel kapcsolatban, ahogy ez kialakult. És most pedig ott tartunk, hogy elég volt úgymond ebbe a pozícionálásba, és most ezen dolgozunk egy ideje, hogy újra definiáljuk igazából az ügynökséget, és most igazából az irány az, hogy kisvállalatoknak szeretnénk segíteni, és közülük is azoknak, akik minőségi szolgáltatást szeretnének igénybe venni. Tehát nem a kifejezetten olcsót, nem is feltétlenül az átlagáron, hanem a minőségi és mondjuk komoly rendszereket szeretnének, de egyébként kis vállalkozások.
Egyfajta prémium szolgáltatást árultok.
Gyakorlatilag igen. Hát most legalábbis erre állunk át per pillanat, vagy ebbe az irányba indultunk el. Ez a B2B nem jött be. Egy hét alatt a kereső, vagy Google-be mondjuk az első helyre tudtuk behozni a weboldalunkat. B2B marketing ügynökség, meg kreatív ügynökség, meg egyéb kult született nyilván ez abból adódott, hogy senkinek nem volt ilyen aloldala se, tehát hogy a kék óceán mondhatnám, csak ugye ez megint az a dolog volt, mint a Teázónál, hogy mivel nincs rákeresés, így persze...
Nincsenek halak az óceánban.
Igen. Hiába tudott lenni első helyen egy olyan kulcsszóra, ami ugye, amire nem keresnek. Tehát, hogy akkor ugye még nem vizsgáltuk meg a pozícionást olyan szempontból, hogy most erre ténylegesen van-e kereslet. Persze direktben nyilván meg lehetett keresni a B2B cégeket, hogy most akkor mi itt vagyunk B2B szolgáltatóként, csak akkor, mikor mondjuk jött egy invitek, hogy megtalált minket erre a kulcsszóra, és akkor olyan specifikációkat, meg olyan elvárásokat támasztottak, amikor még három fős volt a csapatunk, hogy még véletlen se tudtuk volna kiszolgálni, ha akartuk se volna, úgyhogy igen, akkor rájöttünk, hogy lehet, hogy ez a B2B olyan cégeket vonz be körénk, akiket nem feltétlen mi tudunk kiszolgálni, és nem feltétlen ők sem erre számítanak, tehát hogy oda mentünk mondjuk ketten egy tárgyalásra, és akkor ők meg leültek tizen velünk, és akkor rájöttünk, hogy igen, ez nem az a dimenzió még, ahol nekünk kell mozogni.
Létszámfölényt alakítottak ki.
Igen, mi sem számítottunk rá, mert nyilván nem közölték előre, hogy ők tizen lesznek, és egyébként minden szakterületre osztott egy szakértő. Akikre ugye mi mondjuk nem hoztunk egy saját szakértőt, és akkor igen, ez így problémákat okozott ilyen szempontból.
Hogy látod, mire vagy a legbüszkébb azok közül, amit elértél? Nagyon sok mindent említettél, azért 22 évesen már céged volt, most egy újabb céget, már ügynökséget alapítottál, tehát nagyon szépen látszik egy ív, mi az, amit úgy kiemelnél szívesen.
Jó a kérdés, hogy mire vagyok a legbüszkébb. Szerintem arra, hogy nem adtuk föl egyszer se, vagy a saját magamról beszél, hogy én sem adtam föl. Ugye ez sokszor van is valami ilyesmi statisztika, bár most fejből ezt nem tudom, de hogy ugye hány cég éli meg mondjuk a 3 éves korát. És ugye nyilván ez tipikusan az így első vállalkozóként, tehát akinek nincs az korábbi családtagja, mondjuk első generációs vállalkozó, tehát nem átvett egy céget, vagy nem úgy alapított egy céget, vagy egyébként apu anyu elmondta, hogy egyébként hogyan kell ezt csinálni, nem teljesen a nulláról. Úgyhogy igazából erre vagyok szerintem a legbüszkébb, hogy úgyhogy ahogy nulláról jövünk, gyakorlatilag ugye pénzünk is majdnem nulla volt hozzá, azon kívül, hogy mi összetettük a akkori kötelező törzstőkét, és nulla tudás is mai fejünkhöz képest pláne. Úgyhogy ez, hogy ki tudtunk tartani mindig a legnehezebb időkbe is, és most már így 7 évvel később tényleg azt mondhatjuk el magunkról, hogy na valahova mégis eljutottunk. Annak ellenére, hogy szerintem a 100 ember akkor egy sem mondta, hogy ne csináljátok meg hülyeség. Időközben is ugye mindig jött ez az effektus, hogy látjátok, én megmondtam, nem jó ez a termék, csődbe megy a tázó, nem jó ez a weboldal készítés, ugye itt is azért nagy a verseny, nem lehet azért. Nyilván ezt ugye folyamatosan a top tanácsadóink azok mondták.
És mi az, amiért mégis kitartottál?
Hát az még ugye hozzatartozik mondjuk így ezekhez a sztorikhoz, hogy mikor rossz időszakaink voltak, akkor volt olyan, hogy kellett munkát vállalni mellette. Tehát, hogy az, hogy alkalmazottból vállalkozó, meg vállalkozóból alkalmazott, én ezeket az utakat megjártam. És akkor mindig tudtam, hogy na az, amit nem akarok, az az, hogy alkalmazott legyek. Mert hogy már ugye megtapasztaltam azt, hogy milyen egy vállalkozással, meg milyen az a szabadság, amit biztosít. Persze nyilván nem akkor, amikor tegnap kezdted el, és még napi 12 órában kell csinálni, mert egyébként nem lesz bőve semmi. De hogyha később azért eljutsz egy olyan szintre, hogy már élvezed, amit csinálsz, tényleg nem is munkának tekinted, meg az egész nincsen lekorlátozva arra a napi 5-10 feladatra, amit egyébként alkalmazottként csinálsz ugye folyamatosan, de jó, persze van alkalmazottként is karrier, mint mi egymás, de hogy szerintem azért teljesen más a két világ, és azt mindig tudtam, hogy én oda alkalmazottként, vagy nem csak oda, bármelyik cégre gondolok, de semmelyikhez biztosan, hogy nem akarok menni alkalmazottként egyszer sem. Nyilván, hogyha kellett, mert épp olyan szituációba kerültünk, akkor mentem. Mindig úgy fogtam föl, mint egy idéglenes időszakot. Vállalkozói fejjel azt is tudom, hogy egy alkalmazott azért kőkemény pénzekbe kerül, meg egy idő, mondjuk mire betanul, meg fölveszi a ritmus, a többi, tehát mondjuk lehet, hogy a 6 hónap alatt velem több költség volt, mint amennyit hoztam. És annak nyilván egyik munkáltató sem örül, hogy ilyen fluktuációja legyen. Úgyhogy ennyi a vállalkozói pályafutás, most röviden összefoglal.
Nekem még egy kérdésem lenne, egy kicsit egy záró kérdésként, hogy említetted a kisváleti marketing bibliát, mint akkori bibliát. A mostani fejeddel, vagy a mostani helyzetben mi az a könyv, akár, vagy bármi egyéb, amit annak tekintesz, vagy hasonlónak tekintesz?
Hát ilyen, hogyha ilyen bibliát keresünk, akkor szerintem ilyen nincsen. Tehát most egy könyvet nem tudsz a kezedbe venni, ami megmondja, hogy te hogyan vállalkozz. Maga ez a kérdés sokszor fölmerül egyébként már így a közösségben is, vagy szokták tőlem kérdezni kezdők is. Sok könyvet kell olvasni, és sok helyről kell tanulni. Tehát ugye meg szokták ezt is kérdezni, hogy ugye van már egy csomó előfizetős marketing csoport is, hazai, külföldi, biztos ismertek ti is jó párat, akkor ezt is meg szokták kérdezni, hogy mit gondolok erről, vagy mit gondolok a másikról. És mindig azt szoktam mondani, hogy nyilván mindegyiket nem lehet megvenni, de ne csak az egyiktől tanulj, mert az egyféle, és lehet, hogy pont a másik féle, vagy a másik fogja neked úgy elmondani, hogy te tényleg megérted, hogy mi annak a lényege, és tényleg tudod használni. Mert hiába vagy ott, ha nem érted, és nem hasznosítod a tudást, akkor csak fizettél valamiért, amit mondjuk megnéztél, vagy elolvastál, de nem használtad föl semmire. Az meg egy rossz befektetés. Tehát olyan helyre menjen, ami föl is tud, és föl is fog, és föl is akar használni. Mert egyébként ugye nem sok értelme van. Tehát elolvashatok én 100 könyvet, vagy 200-at, hogyha egy gondolatot se tettem, úgy mondom magamével, és használom azt a saját bizniszemre lefordítva, akkor minek olvastam el a könyveket. A konkrét megvalósítás nélkül igazából ugye semmit nem ér. Ezt is talán szokták mondani, legalábbis én biztos, hogy ugye maga az ötlet, hogyha van egy vállalkozás ötleted, az mondjuk nem tudom, 5% a bizniszedből. Tehát, hogy ameddig egy ötleted van, az édeskevés. Úgyis a megvalósítás része lesz az, ami a kulcskérdés. Tehát, hogyha nem tudod megvalósítani, akkor lehet a világ legjobb ötletet tied, az ugyanúgy egy ötlet marad.
Köszönöm szépen. Nagyon hasznos volt számomra ez a beszélgetés.
Köszönjük az interjút.
Na, én is köszönöm. Örültem, hogy meg tudtuk csinálni. Sziasztok!
Mi őszintén hiszünk abban, hogy a stratégiai gondolkodást piciben is érdemes elkezdeni, így egy növekedés előtt álló podcastnél is.
Jelentem a Schuster cipője nem mindig lyukas elégére, elkészítettük mi is a saját stratégiánkat. A gondolkodás és szenvedés eredményeképpen olyan kézzelfogható célt fogalmaztunk meg, amely a hallgatói ajánlásokra fókuszál.
A fél éves stratégiai célunk nem más, mint hogy a hallgatóink 10%-a ajánló is legyen egyben.
Ha úgy látod, az adásunk megér egy ajánlást,
akkor oszd meg valamelyik közösségi média felületen,
vagy hivatkozz ránk a bejegyzéseidben,
értékeld kedvenc podcast alkalmazásodban az adást.